a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek igéjét, Dániel próféta könyvének a 7. részéből az első 14 verset. A felolvasandó igét a gyülekezet leülve hallgassa meg. Isten igéjét Dániel próféta könyvének 7. részéből olvasom az első 14 verset. Babilónia királyának, Belszakkárnak uralkodása első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén. Az álmot leírta, és a fő dolgokat elmondta. Ezeket mondta el Dániel. Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert. Négy igen nagy vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, és fölemelték a földről. Két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. A következő, a második vadállat medvéhez hasonlított. Félig már fölkelt, és három borda volt a szájában a fogai között. Ezt mondták neki, kelj föl, egyél igen sok húst. Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de négy madárszárny volt a hátán. Négy feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki. Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban. Ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak. Evett, rágott és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és 10 szarva volt. Figyeltem a szarvakat. Egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig 3 letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt. Ruhája fehér volt, mint a hó. Fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Akkor láttam, hogy a nagyhangú beszédek miatt, amelyeket az a szarv beszélt, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig, óráig életben hagyták őket. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Az Úr áldása legyen az ige olvasásán, hallgatásán és a mi szívünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, megvalljuk neked, hogy megrettenünk, amikor a végidőkről van szó. Nem is gondolunk bele olyan sokszor, hogy mi mindent teszünk, mi mindent mulasztunk el. És Urunk, szégyenkezve valljuk be neked, hogy olyan sokszor az érdekeink irányítják a cselekedeteinket. Nem sokszor jut eszünkbe, hogy veled teszünk, vagy veled nem teszünk meg valamit. Légy áldott azért, hogy te mindenütt jelen való Isten vagy. És bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem számolunk ezzel. Ezért van az, hogy olyan sokszor kétségbe esünk, mintha te nem is lennél, vagy nem lennél jelen. Pedig mindenért téged kellene dicsőítenünk. Légy irgalmas, Urunk, nekünk, bűnösöknek. Köszönjük, hogy most is a te színed előtt állhatunk meg. Minden vétkünk és mulasztásunk ellenére magad elé engedsz minket, és szólni akarsz hozzánk. Áraszd ki ránk most is a te szent lelkedet, hiszen csak ő tudja megvilágosítani az értelmünket, hogy értsük a te szavadat. Hadd juttassa eszünkbe aztán a te áldott szent lelked mindazt, ami üzenetként eljut hozzánk, akkor is, amikor elmegyünk majd innen a templomból. Hallgass meg minket. Amen. Testvéreim, az a szent iga, amelynek alapján most a Szentlélek segítségével bizonyságot szeretnék tenni, írva található Máté evangéliumának a 25. részében a 31. verstől a 46. versig. A felolvasandó igét és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg. Isten igéjét Máté evangélium a 25. részéből olvasom a 31. verstől a fejezet végéig. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyánkéjék közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Kedves testvéreim, sokunk gyerekkori nagy kedvenc történetei a történetek Mátyás királyról, ahol Mátyás ugyan személyesen, de áruhában bizonyosodik meg a dolgokról. És a végén jön a nagy meglepetés, amikor Mátyás leleplezi magát, és mindenki megkapja a maga jutalmát. Ez a mai ége is tele van meglepetésekkel, ilyen Mátyás királyhoz hasonlóval is, és ezek a meglepetések mind arra várnak, hogy most felfedezzük őket. Máté ezt a példázatot a legnagyobb elképzelhető eseménnyel kezdi, azzal, hogy a bíró leül a székébe, és megítéli a népeket. Az emberfia átveszi a hatalmat, hiszen a királyság az a világ kezdete óta el van készítve. És erről az egész világra szóló eseményről egyszer csak áttérünk oda, amikor a pásztor elválasztja a juhokat és a kecskéket. Nem egy szokványos úton vezet bennünket az Úr Jézus, de így jutunk el a jövőből ide a magunk korába, a jelenbe, és azokhoz a legkisebbekhez, akikkel együtt élünk. Ebből a nagy kontrasztból indul tehát ez a mai ige, hogy az ember fia előtt felsorakozik az összes nemzet, királyok, császárok, fejedelmek, és azt várnák, hogy kiderülnek a nagy titkok, a történelmi igazságok. Kiderül végre az, hogy melyik nemzet a legjobb, a a legkiválóbb, sőt, melyik az a nemzet, akit Isten a legjobban szeret. És ebben a tömegben ott áll az összes egyház is a maga vezetőivel együtt, az összes teológussal, és ők is azt várják, hogy kiderüljenek az igazságok. Hogy azok a nagy különbségek, amik miatt elváltak a felekezetek, vajon kinek volt igaza? A tanításokból mi az, ami megáll az Isten mérlegén? Az emberek gondolataiban már évszázadok óta ott él az utolsó ítélet képe. Hallhattuk ezt Dániel prófétától is, aki a Krisztus előtti 7.-6. században élt. És mégis sokan igyekeznek elfeledkezni az utolsó ítéletről, azzal biztatva magukat, hogy talán nem is olyan fontos, hogy az életem során mit teszek, vagy mit nem teszek. És valljuk meg, hogy tényleg van valami furcsaság abban, hogy a teremtés koronája, a felelősséggel felruházott ember felelősségre lesz vonva. Hogy megkérdezik majd tőle, hogy hogyan gazdálkozott azzal, amit kapott. De van itt azért más meglepő dolog is. Mert az ember, hogyha az utolsó dolgokra gondol, akkor általában elfogja a félelem. A művészek is a zenében, a képzőművészetben mind-mind a rettenetet próbálják megfogalmazni. És valahogy, ha kimondjuk azt a szót, hogy apokalipszis, akkor nem nagyon társítunk hozzá szép dolgokat. És Máté mégis azt írja az utolsó ítéletről, hogy az ember fia ott ül a trónon, és egyszer csak a jó pásztor áll előttünk, aki szétválasztja a juhokat és a kecskéket, és gondosan kiválogatja az övéit. És az is nagyon tipikus, hogy az övéi nem is tudják, hogy miért jó kategóriába vannak sorolva, tehát ők miért juhok, és a másik az miért kecske. A népek helyett, akik történelmi dolgokra lennének kíváncsiak, és az egyházak, akik a tanok helyességére kíváncsiak, egészen más dolgokat oldanak az utolsó ítéletkor, mondja Máté. Ő az utolsó ítélet félelmek és nagyságos dolgaival kapcsolatban egészen hétköznapi dolgokról beszél. Hallhattuk a felsorolást, hogy kórházban, börtönben tett látogatásról ír, hogy éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, úton voltam, és tiszta ágyúmit húztál, és engedted, hogy ott aludjak nálad. És a nagyapa után maradt meleg téli kabátot nekem adtad, hogy ne fázzak az utamon. És amikor kórházban voltam, akkor eljöttél hozzám, és a börtönben sem hagytál magamra. Amivel itt Jézus provokál, azok az egészen aprónak, sőt lényegesnek tűnő dolgok, hogy mégis ezek a lényegesek. Egészen meghökkentő módon a mindennapi életnek az apró dolgai kapnak hihetetlen jelentőséget. És a népekkel szemben ott állnak a legkisebbek. A nagy tömeggel szemben az egy embernek, az egyénnek a ténykedése. És minden azon múlik, hogy milyen az én legkisebbekhez való kapcsolatom. Ha most az eredeti hallgatók fülével hallgatnánk, akkor mást vennénk ebben észre, mert hogy amikor Máté az evangéliumát írta, arról volt szó, hogy valaki csak úgy üdvözülhet, hogyha a választott népnek, a zsidóságnak a tagja, vagy jól bánt a tagjaival. Jézus azonban azt mondja, hogy nem a születésen múlik az, hogy valaki juhként az üdvösségre, vagy kecskeként a kárhozatra megy. Nem ezen múlik, hogy valaki jó vagy kecske, hogy a zsidó nép tagjának születik. És nem is csak arról van itt szó, hogy a jó meg a kecske nem ugyanazt teszi, hanem ők tulajdonképpen a lényegben különböznek. Hadd idézzem ide Jézus szavait. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Láttatni lehet ma is nagyon sok mindent, és az emberek általában a szemüknek hisznek, a saját tapasztalatuknak, hogy ha valaki velük kedves, akkor az jó ember, és ha valaki velük nem kedves, akkor az nem jó ember. Éppen ezért Jézus mond még más dolgot is. Azt is mondja, jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Mit mond itt Jézus? Első látásra úgy tűnik, hogy a farizeus, az írástudó, az nagyon tudatos, jó gyülekezeti tag, jókedvű adakozó. Odaadja a tizedet. De nincs kapcsolata Istennel, aki a szeretet. Jézus az előző részben figyelmeztet minket is arra, hogy az utolsó idők jelei közé tartozik, hogy sokakban meghűl a szeretet. Ezért olyan fontos, amikor az ember képes önmagán túl is látni, képes meglátni a másik embernek is a szükségét, mert aki így tesz, abban még nem fagyott meg a szeretet, hanem az még aktív. Az még az ember cselekvésre készteti. És bizony nem lehet közömbös számunkra a másik embernek a hiánya. Valljuk meg, hogy olyan sokszor tudjuk magunkat úgy érezni, mintha a sivatagba kergettek volna bennünket, és azon egyedül kell végig küzdeni magunkat. És még megkapjuk hozzá jó kis útravalót, hogy mindenki viselje azt, amit kapott, zokszó nélkül, segítségre nincsen joga. Pedig áldott helyé tudnánk egymás számára tenni ezt az életet, az Istenből áradó szeretet által. De nem ez történik mindig. A szeretet helyett, a segítség helyett odaszúrunk a másiknak. Vajon mi, mint közösség, jól bánunk egymással? Mert hogy a szeretet, az törődést is jelent. És aki kér, az velünk akarja betölteni a hiányát. De igazából nem a mi odafigyelésünket kapja meg, hanem az Úr Jézus szeretetét kapja ajándékba rajtunk keresztül. És számomra ez a példázat is azt üzeni, hogy egy közösségben, ahol Isten van a főhelyen, ott érdemes segítséget kérni, mert azt nem hiába kéri a rászoruló. Kérdezzük meg magunkat, hogy mi vajon ilyen közösség vagyunk-e? Mert az, hogy keresztjének vagyunk, az sokkal több, mint hogy a szánkkal mondjuk ezt, persze. Jézus követése ugyanis azt jelenti, hogy az egész életemmel ezt tükrözöm, sőt, megosztom másokkal is. Jézusban új rend épül, és ebben egymás fele barátai vagyunk, és a benne kapott új alap az az önérvényesítést lecserélő szeretet. Isten országa itt van közöttünk, és az örök élet már elkezdődött azzal az értelmes élettel, amit Isten bennünk, az ő szent lelke által újjászületett emberekben elkezdett. De ezzel még nincsen vége a dolgoknak. Még jön a folytatás. És ez a folytatás vajon milyen lesz? Marad-e belőlünk valami? Van-e az élet után olyan, hogy örök élet, vagy csak egy vastag vonal, ami elválasztja az életet a nem élettől? Marad-e tehát belőlünk valami? Hogyha azt látom, hogy a szüleim segítőkészek, szolidárisak, akkor számomra is ez lesz a példa, ez lesz az alap, amit én is viszek tovább. De nem csak a szeretetet lehet továbbadni. Tovább lehet adni a gyűlöletet is, az agresszivitást, az egoizmust. Azt a gyakorlatot, hogy a stresszt, azt rosszul dolgozom fel. Az életünk példája az ott él az utódainkban. Tehát feltétlenül marad utánunk valami. És ahogy Jézus Immánuelként Isten jelenlétét és az ő cselekvését testesíti meg a világban, mi is a mi Urunkat, Krisztus élhetjük már itt a Földön. Ő az Úr szolgája, aki az emberek minden fájdalmát és betegségét a testében hordozta. Egészen meghökkentő módon azonosítja magát itt ebben a példázatban a szükségben lévőkkel. És a mennyei trónuson ülőben, akit mennyei sereg vesz körül, az idők végi ítéletkor talán ráismerhetünk arra a bajban lévő emberre, aki mellett majdnem elmentünk, de mégis segítettünk neki. Az Isten közelségét azonban, Immánuelt, mellőzni is lehet, sőt elkerülni is lehet őt. És arról is beszél ez az ige, hogy milyen lesz az ő sorsuk. Azt mondja itt Jézus, és ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. És fontos, hogy halljuk, lássuk, hogy nem azt mondja az ige, hogy kínra mennek, hanem büntetésre mennek. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Ez az örök tűz a totális likvidálása annak, aminek nincs jövője. Nincs joga a jövőhöz, mert az ember kizárta magát ebből a jövőből. Ez az Isten módja arra, hogy a rosszat azt megsemmisítse, mert ez egy olyan tűz, ami nem ég el soha. Tehát a hamuból, a parázsból nem tud újjáéledni a rossz. Véglegesen véget ér. És ez azért egy egészen más elképzelés, mint amit mi úgy gondolni szoktunk, mert úgy gondoljuk, hogy a pokolban az ördögök a tüzet szolgálják, ők tartják életben, azt a tüzet, amiben majd a bűnösök szenvednek. És itt mégis az ige azt mondja, hogy ők maguk is megsemmisülnek a tűzben, és ezért nem tudnak már senkit sem kínozni. Sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt. De a pusztulás az totális. Ennek az igének a közvetlen folytatása, és ezzel szeretném befejezni. Amikor Jézus bevégezte ezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. Jézus most már mindent elmondott. Az első szavait a Jordán partján mondta. Aztán jött a hegyi beszéd, a tanítványok kiküldése, a példázatok, az egyházról szóló beszéd, és jött az utolsó időkről való tanítás. Közelednek a húsvéthoz. És ez az utolsó alkalom, hogy Jézus még a szívébe vésse az övéinek, megtanítsa őket arra, hogy hűséges marad, mint halálig. Vállalta értünk a kínhalált, hogy megszabadítson minket a hiába valóságtól. És ezért szükséges az, hogy mi is őt követve betöltsük az igazságot, azt, amit Jézus a vérével pecsételt meg. Szükséges, hogy mi is hűségesek maradjunk a nem könnyű szolgálatban, mert ahogy ez az ige mondja, a legkisebb dolgokon múlik a legnagyobb dolog. Isten adjon nekünk bátorságot, látó szemeket, halló fület, és adjon a szívünkbe szeretetet, hogy mozduljon a kezünk, amikor valaki segítséget kér. Amen. Drága Úr Jézus, olyan jó nekünk tudni, hogy Te vagy a kezdet, és Te vagy a vég is. Te vagy az első és az utolsó. És hogyha mi rád tekintünk, akkor tudjuk, hogy mit kell tennünk, mi a Te akaratod, mi az, ami jó és kedves a Te számodra. Urunk, szeretnénk Téged élni ebben a világban, a Te szeretetedet megvalósítani, hogy ez az élet egy áldott időszak legyen. Formálj minket, alakíts át a mi nézőpontunkat. Adj nekünk magadban egészen új alapot. Köszönjük, hogy benned az életünk gazdag, virágzó, gyümölcsöző és boldog lehet, és hogy ezt, amit tőled kapunk, ezt meg tudjuk osztani másokkal is. Hadd tudjunk dicsőséget hozni így a Te nevedre. Használj minket, Urunk, továbbra is a Te belátásod szerint. Engedd, Urunk, hogy ne kikerüljük a szolgálatot, hanem hadd tudjuk betölteni a Te jó akaratodat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyülekezetben folyó szolgálatért. Ennek a gyülekezetnek és a Te összes gyülekezetednek, bárhol legyen is a Földön, minden egyes tagjáért. Engedd, Urunk, hogy egymás testvérei tudjunk lenni, odafigyelve egymásra. Engedd, Urunk, hogy kíváncsiak legyünk a másikra. Érdekeljen bennünket az, ami vele történik. És ami az erőnkben, a hatalmunkban van, azt hadd tudjuk mind megtenni egymásért. Imádkozunk hozzád a kicsikért, a nagyokért, az egészségesekért, akik erejük teljében vannak, és a betegekért, az örvendezőkért és a gyászban járókért. Urunk, Te légy a támasz és az alap mindannyiunk életében. És hadd tudjuk ezt az életünket úgy bejárni, hogy minden egyes pillanatban veled, a Te jelenléteddel számolunk. Hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdettem előttetek, kedves testvéreim, az adakozás szolgálatát, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Még ezettől vegyétek az áldást. Minden keserűség, indulat, harag és kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Amen.